Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A megújult magyar egyetemek az egyházi fenntartású intézményekkel együtt jelentős lépést tettek a versenyképesség felé, mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter az Országházban tartott felsőoktatási évadnyitó konferencián. Hankó Balázs ismertetése szerint már a 12 magyar egyetem van a világ legjobb 5%-ában, 3 a legjobb 2-ben, és van már magyar intézmény a legjobb 1%-ban is. 3 éve már évente 100 000 diák kerül be a felsőoktatásba, 4-ből 3-an állami ösztöndíjjal nyernek felvételt. GDP-ben mérve az egyetemek közvetlen gazdasági hatása 1,65%, a közvetett gazdasági hatás pedig további 2,1%. Ternyák Csaba egriesek, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem nagykancellárja úgy fogalmazott, az intézmény a múltból táplálkozik, de az újat építi, hiszik, hogy a jövő szilárd alapja a keresztény kultúra lehet, amely az embertől és az emberért van. Elmondta azt is, a 19. század elején indult pedagógus képzés nagy lendületet kapott az elmúlt években, és mostanra a magyar felsőoktatás szerves részét képezi. Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban fogadta Numán Kurtulmust, a török nagy nemzetgyűlés elnökét, aki hivatalos látogatást bonyolít Magyarországon, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. Magyarország érdekelt az EU bővítésében, és ez mindenekelőtt vonatkozik Törökország jövőbeni uniós tagságára is, hangsúlyozta Kövér László az országgyűlés elnöke, miután a parlamentben fogadta a török házelnököt. Numan Kurtulmussal folytatott tárgyalását követően úgy értékelt, az Európai Uniónak talán még jobban szüksége van Törökországra, mint amennyire Törökországnak az EU tagságra, akár az energiabiztonságról, akár az illegális migrációról, akár pedig a regionális biztonság kérdéseiről van szó. 5 névtelenül nyilatkozó diplomata azt állította a Politico brüsszeli újságnak, hogy António Costa egyszerűsíteni a potenciális új tagok felvételi folyamatát, és ezzel valamelyest feloldaná az Ukrajna és Moldova lehetséges tagságával kapcsolatos patthelyzetet. Alap szerint az Európai Tanács elnökének célja, hogy megkerüljék az Ukrajna uniós tagságát ellenző magyar kormányt. Magyarország a viszonosság elvét követve tükörintézkedéseket vezetett be ukrán hírportálok ellen, így azok itt már nem elérhetőek, közölt a miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebook oldalán. Gulyás Gergely, Magyarország válasz az ukrán cenzúrára kezdetük bejegyzésében azt írta, az Európai Unióba igyekvő Ukrajna külföldi, köztük magyar internetes híroldalakat blokkolt, mert azok kritikusan mertek írni az oroszok elleni szankciós politikáról, Ukrajna fegyveres támogatásáról, az Európai Uniót és a NATO-t széttagolként és nem túl hatékony szervezetként merészelték ábrázolni. Létrejött a megállapodás, amelynek alapján magyar cégek világszínvonalú technológiákat felhasználva közel 4 millió embert láthatnak majd el biztonságos ivóvízzel Tanzániában a Viktória tó környékén, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Dares Salamban. Szijjártó Péter a tanzániai kollégájával közös értekezletén arról számolt be, a beruházás összege 55 millió dollár lesz, amelyet kötött segélyhitelprogram keretében finanszíroznak, és erről hamarosan szerződést írnak alá a tanzániai kormánnyal. Az egyik legfontosabb kihívásnak nevezte jelenleg Afrikában az ivóvízellátás biztosítását a gyorsan növekvő népesség számára. Arra is kitért, hogy Tanzánia már 9 éve vesz részt a magyarországi ösztöndíjprogramban. Magyarország a kétoldalú együttműködésben rejlő lehetőségekre tekintettel diplomáciai képviseletet nyitott Tanzánia legnépesebb városában és első számú gazdasági központjában, Dares Salamban, jelentette be Szijjártó Péter. Kiemelte, hogy inkább újranyitásról van szó, ugyanis korábban 34 évvel ezelőtt működött magyar képviselet a városban, és most eljött az ideje a bezárásra vonatkozó rossz döntés korrekciójának, fogalmazott, hozzátéve, hogy Tanzánia ugyanis a 6000 kilométeres földrajzi távolság ellenére fontos partnere hazánknak. A minimálbér 2 számjegyű emelkedésére van esély, de a 13%-os emelésnek kicsi a lehetősége, mondta a nemzetgazdasági miniszter Budapesten a Joint Venture Szövetség 14. makrokonferenciáján az MT szerint. Nagy Márton felidézte, a három éves bérmegállapodás alapján idén januártól 9%-kal nőttek a minimálbérek, jövő évtől 13%-os, 2027-től pedig 14%-os minimálbér emelkedés lenne esedékes. A tervezett makrogazdasági pálya ugyanakkor elmozdult, ezért az érintettek most vitáznak az emelés mértékén. Végül az időjárásról. A gomoly felhőképződés mellett több órára kisüt majd a nap újra, kevés helyen előfordulhat kisebb eső, zápor, a szél főként a Zemplén tágabb térségében élénkül meg. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és plusz 5 fok között, napközben aztán 13-15 fok körül alakul, híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői műsorunk tartalmából... Leó pápa bejelentése a vasárnapi úrangyala során. Minden szentek ünnepén Szent Newman bíborost egyház doktorrá avatja. A Szentatya részvédtávirata Lucian Muresan bíboros román görögkatolikus nagyérsek halálára. Leó pápa kiválasztotta a 2026-os betegek világnapja témáját, a szamaritánus irgalma. Jeruzsálemi egyházi vezetők egységesen kiállnak az örmény pátriárkátus mellett. Leó pápa bejelentése, minden szentek ünnepén Szent Newman bíborost egyházdoktorrá avatom.
Cari fratelli e sorelle.
Szeptember 28-án a katekéták jubileuma alkalmából tartó szentmise végén imádkoztál Leó pápa az úrangyala imádságot. Szeretettel köszöntötte mintegy 20 000 hitoktatót és a többi 30 000 zarándokot, akik szinte teljesen megtöltötték a Szent Péter teret. Leó pápa bejelentette, hogy november 1-én minden szentek ünnepén egyház doktorra avatja Szent John Henry Newman bíborost. A déli Mária imádság előtt mondott beszédében a Szentatya szívből köszöntötte mindazokat, akik részt vettek a hitoktatók jubileumi ünnepségein.
Che avete preso parte a questa celebrazione giubilare dedicata ai catechisti.
Különösképpen is azokat üdvözölte, akiket most avattak fel erre a szolgálatra. Leó pápa szeretetteljes üdvözletét küldi a világ minden részén szolgáló katekétáknak. Köszönjük az egyháznak nyújtott szolgálatotokat.
Grazie a voi per il vostro servizio alla Chiesa.
Imádkozzunk értük, különösen azokért, akik nagy nehézségek közepette dolgoznak. Isten áldja meg mindnyájatokat, hangzott a Szentatya kívánsága. A téren jelenlévő különféle zarándok csoportokhoz fordulva, a pápa kiemelten köszöntötte az észak-olaszországi Vicenza egyházmegye nagy zarándokatát, akik püspökeikkel és papjaikkal együtt érkeztek az örök városba.
In questi giorni un tifone di eccezionale forza.
Az elmúlt napokban egy rendkívül erős tájfun sújtott több ázsiai országot, különösen a Fülöp-szigeteket, Tajvant, Hongkongot, a Guangdong régiót és Vietnamot. Közel vagyunk az érintett lakossághoz, különösen a legszegényebbekhez, és imádkozom az áldozatokért, az eltűntekért, a számos kitelepített családért, a sok nehézséget elszenvedett emberekért, valamint a mentő alakulatok munkatársaiért és a polgári hatóságokért. Mindenkit arra hívok, hogy bízzon Istenben és mutasson szolidaritást. Adjon nekünk az Úr erőt és bátorságot minden nehézségünk leküzdéséhez, kérte a Szentatya. Leó pápa ezek után örömmel jelentette be, hogy november 1-én, minden szentek ünnepén, a nevelés ügyének jubileumi világnapja alkalmából egyház doktori címet adományoz St. John Henry Newman bíborosnak.
Conferirò il titolo di dottore della Chiesa a St. John Henry Newman,
aki döntően hozzájárult a teológia megújításához és a keresztény tanítás megértéséhez annak fejlődése során. Végül pedig Szűz Mária közbenjárását kérte mindenki számára. A Szent Szűz, aki Jézus édesanyja és az ő első tanítványa volt, támogassa az egyház elkötelezettségét ma is a hit hirdetésében. Várta az úrangyala ima előtt mondott beszédét 14. Leó pápa.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
A Szentatya részvét távirata Lucián Muresán bíboros román görög katolikus nagyérsek halálára. Lucián Muresán bíboros, a romániai görögkatolikus egyház nagyérsek metropolitája 95 éves korában szeptember 25-én hunyt el. Halálhíre vételére Leó pápa táviratban fejezte ki együttérzését és méltatta az elhunyt nagyérsek szolgálatát. Papi életútja során, amelyet evangéliumi türelem és odaadás jellemzett, Krisztus és az egyház iránti rendíthetetlen szeretetét nyilvánította ki, hívő lelkek nemzedékeinek mutatva meg a világos utat. A Szentatya szeptember 27-én szombaton küldött részvéttáviratot Krisztián Dimitru Krisán érseknek, a romániai görögkatolikus nagyérsekség adminisztrátorának, amelyben kifejezése juttatta együttérzését Muresán bíboros halálára. Muresán bíboros, Gyulafehérvár fogarasi görögkatolikus egyházmegye nagyérseke és a romániai görögkatolikus egyház metropolitája halálhíre kapcsán szeretném kifejezni közelségemet a romániai görögkatolikus egyház papjaival és híveivel, amelynek ő boldogsága, atya és vezetője volt, valamint közelségemet fejezem ki családja és mindazok iránt, akik gyászolják halálát. Hálát adok Istennek az egyház e hűséges fiának példamutató tanúságtételéért, aki még az üldöztetés idején sem ingott meg. Csodálattal emlékezem vissza azokra a nehézségekre és megaláztatásokra, amelyeket bátran viselt el a megpróbáltatások éveiben, amikor lelkipásztori küldetésében továbbra is Krisztus szolgálta, még saját szabadságának kockáztatásával is. Papi pályafutása során, amelyet evangéliumi türelem és odaadás jellemzett, Krisztus és az egyház iránti rendíthetetlen szeretetét nyilvánította ki, megvilágosítva ezzel hívő nemzedékek sorát. Imádkozom el jó és éber szolga lelkéért, aki püspöki elmondatához híven a szenvedésben is életét ajánlotta fel. Bizalommal átadom magát a mennyei atyának. Bízom benne, hogy a romániai görögkatolikus egyház vértanúinak kíséretében befogadják az örök ország örömébe. A temetésen jelenlévőknek és mindazoknak, akik gyászolják halálát, apostoli áldásomat küldöm. 14. Leó pápa. Lucián Muresán bíboros, a Rómával egyesült romániai görögkatolikus egyház nagyérseke 1931. május 23-án született a Máramaros megyei, ma már Nagybánya felső részét képezi Fernezelyen. A család 12 gyermeke közül ő volt a 10. Kora gyerekkorától kezdve érezte a papságra szóló hivatást. Asztalosnak tanult, majd a kötelező katonai szolgálat letelte után 1955-ben kezdte meg teológiai tanulmányait a gyulafehérvári római katolikus hittudományi főiskolán, mint hogy a görög katolikus egyházat valamennyi intézményével együtt 1948-ban megszüntette az elnyomó kommunista rendszer. negyedéves volt, amikor az 58-59-es tanévben a kommunista hatóságok négy görögkatolikus társával együtt kötelezték a teológiai főiskola elhagyására, ellenkező esetben kilátásba helyezték annak bezárását. A teológiáról való kizárása után Lucián Muresan kőbányában dolgozva szakképzetlen munkásként kereste meg a kenyerét. Hű maradt papi hivatásához. Titokban szentelték pappá katakombai tanulmányai után 1964. december 19-én a görögkatolikus egyház üldöztetése közepete. Titokban működő papként óriási veszélynek volt kitéve, hiszen a Securitate, a román kommunista diktatúra titkosszolgálata állandó megfigyelés alatt tartotta. Lelkipásztori tevékenységét teljes odaadással végezte, II. János Pál pápa 1990. március 3-án nevezte ki Mára Maros püspökévé. Ezt követően 1994. július 4-én a Gyulafehérvár Fogarasi Görögkatolikus Egyházmegye érsekévé és a Romániai Görögkatolikus Egyház metropolitájává nevezte ki. 16. Benedek pápa 2005. december 14-én, amikor a Romániai Görögkatolikus Egyháztartományt főegyházmegyei rangra emelte, Lucián Muresant nagyérsekké nevezte ki. Példamutató élete és szolgálata elismeréseként Benedek pápa 2012. február 18-án a vatikáni Szent Péter Bazilikában bíborossá kreálta.
A pápa kiválasztotta a 2026-os Betegek Világnapjának témáját, a szamaritánus irgalma. Február 11-én ünnepli az egyház a Betegek Világnapját. A jövő évi alkalomra 14. Leó egy evangéliumi személyre, arra a férfira kíván összpontosítani, aki arra tanít minket, hogy szeressünk mások fájdalmának hordozásával. Az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium hangsúlyozza. A szeretetnek a közelség konkrét gesztusaira van szüksége, elsősorban azok felvállalásában, akik betegek, gyakran a szegénység, az elszigeteltség és a magány miatti törékenység közepette, a szamaritánus irgalma. Szeressünk mások fájdalmának hordozásával. Ezt a témát választotta 14. Leó pápa a betegek 34. világnapjára, amelyet 2026. február 11-én a Lourdes szűzanya ünnepén tart az egyház. Ez egy olyan téma, amely az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium közleménye szerint a szamaritánus evangéliumi alakját helyezve a középpontba, aki kifejezi szeretetét azzal, hogy gondoskodik a tolvajok kezébe került szenvedő emberről, a felebaráti szeretet ezen aspektusát kívánja hangsúlyozni. A szeretetnek a közelség konkrét gesztusaira van szüksége, amelyeken keresztül felvállaljuk mások szenvedését, mindenek előtt azokét, akik betegek. Gyakran a szegénység, az elszigeteltség és a magány miatti törékenység kontextusában. A közlemény végül rámutat. Jézus Krisztus, a jó szamaritánus, ma is közeledik a megsebzett emberiséghez, hogy az egyház szentségein keresztül a vigasztalás olaját és a reményborát árassza, ezáltal inspirálva a segítségnyújtás és a közelség cselekedeteit és gesztusait azok számára, akik betegség miatt törékeny helyzetben élnek. Ez a szeretet forradalma, amelyre 14. Leó hivatkozott a július 13-án a Castel Gandolfóban található villanovai Szent Tamás pápai plébánián tartott szentmisén elmondott prédikációjában, amelyet az evangélium egyik legszebb és legmeghatóbb példabeszéde főszereplőjének szentelt, amelynek középpontjában az együttérzés áll. A világ, amely látszólag félredobta az irgalmat, és elvesztette azt a képességét, hogy a szívig hatoljon mások fájdalma, olyan tekintetet képvisel, mint a pap és a levita, akik egy rablók kezébe került, sebesült embert, aki az útszélén feküdt, meglátták és elmentek mellette. Eközben azok tekintete, akik a szív szemével egy olyan empátiával látnak, amely lehetővé teszi számukra, hogy belépjenek mások helyzetébe, olyan, mint a jó szamaritánusé, Jézus képmásáé. Az emberiségnek még ma is gyakran szembe kell nézni a gonosz sötétségével, a szenvedéssel, a szegénységgel, a halál abszurditásával. Isten azonban együttérzéssel tekintett ránk, maga akarta járni utunkat, leszállt közénk, és Jézusban, a jó szamaritánusban eljött, hogy meggyógyítsa sebeinket, ránk árasztva szeretetének és irgalmának olaját. Leó pápa hangsúlyozta, hogy az irgalom és az együttérzés Isten jellemzői, és a benne való hit azt jelenti, hogy hagyjuk magunkat átalakulni, hogy nekünk is legyen egy megható szívünk, egy tekintetünk, amely meglát, és nem megy el dolgok mellett, két kezünk, amely segít és enyhíti a sebeket, erős vállunk, amely magára veszi a rászorulók terhét. Így Krisztus által meggyógyítva, és szeretete által mi is az ő szeretetének és együttérzésének jeleivé válunk a világban. 14. Leó a május 28-i általános kihallgatáson mondott katekézisében is elmélyítette a szamaritánus példázatának témáit, amelyben többször is hangsúlyozta, hogy az együttérzés, a mások iránti szeretetteljes gondoskodás és a mások iránti figyelem konkrét gesztusokon keresztül fejeződik ki. A Lukács evangélista által leírt szamaritánus egyszerűen azért áll meg, mert egy másik segítségre szoruló emberrel néz szembe. Hozzátette, hogy ha segíteni akarsz valakin, nem gondolhatsz a távolságtartásra. Bele kell vonódnod, be kell piszkolódnod, talán meg is kell fertőződnöd. Ezt teszi a szamaritánus, aki bekötözi a haldokló sebeit, miután olajjal és borral megtisztította azokat. Magával viszi, vagyis gondjába veszi, mert az ember igazán akkor segít, ha hajlandó átérezni a másik fájdalmának súlyát, mutatott rá a pápa, majd talál neki egy szálláshelyet, ahol pénzt költ rá, megígérve, hogy visszatér és esetleg újra fizet, mert a másik nem egy csomag, amit kézbesíteni kell, hanem valaki, akiről gondoskodni kell. Az arra járóknak más a viselkedése, mint nekünk, amikor a rohanó életünk megakadályoz minket abban, hogy együttérzőek legyünk, és úgy gondoljuk, hogy a saját gondjainknak kell elsőbséget adnunk. Pontosan az életünkben annyira jelenlévő sietség az, ami gyakran megakadályoz minket abban, hogy együttérzést gyakoroljunk. Akik azt hiszik, hogy a saját útjuknak kell elsőbséget élveznie, nem hajlandók megállni másokért. A példabeszéd, zárta a pápa, arra buzdít minket, hogy szakítsuk meg utunkat, és legyünk együttérzőek, és ez akkor történhet meg, amikor megértjük, hogy az úton lévő sebesült ember mindannyiunkat képviseli, akikről Jézus oly sokszor gondoskodott.
Jeruzsálemi egyházi vezetők egységesen kiállnak az örmény pátriárkátus mellett. A jeruzsálemi pátriárkák és egyházfők megújítják az örmény pátriárkátus elleni igazságtalan végrehajtási tárgyalás elítélését és azonnali beavatkozást sürgetnek. Tették közé a szeptember 26-án, múlt pénteken megjelent nyilatkozatukban. Ámosz próféta tanítására hivatkozva, mint a víz, áradjon inkább az igazság, mint a sebes patak, az igazságosság. Ez év február 19-én mi, jeruzsálemi pátriárkák és egyházfők, szolidaritási nyilatkozatot adtunk ki a jeruzsálemi örmény ortodox pátriárkátusban működő szeretett kollégáinkkal, akik akkoriban izraeli bírósági tárgyaláson vettek részt a jeruzsálemi önkormányzat által kiadott igazságtalan végrehajtási határozat miatt. Ahogy akkor írtuk, az örmény pátriárkátus ellen hozott intézkedések, amelyek egy ellenőrizetlen és túlzott aróna adóztatáson alapulnak, jogilag kétségesek és erkölcsileg elfogadhatatlanok. Később ezt a bírósági tárgyalást lemondták, abban a reményben, hogy párbeszédet kezdeményezzenek a kormánnyal az ügyben, hogy méltányos megoldást találjanak az ügyre. Sajnálatos módon most új meghallgatási időpontot tűztek ki a jövő hétfőre, szeptember 29-ére, így az örmény pátriárkátus tulajdonában levő vagyontárgyak jogtalan lefoglalásának veszélye ma pontosan ott tart, ahol két hónappal ezelőtt kiadtuk nyilatkozatunkat. Tekintettel erre a közelmúltbeli fejleményre továbbra is egységesen támogatjuk az örmény patriárkátust abban a felhívásukban, hogy a hatóságok folytassanak jóhiszemű tárgyalásokat. Továbbá csatlakozunk az örmény pátriárkátushoz abban a felhívásban, hogy a miniszterelnök és a külügyminiszter hivatala avatkozzon közbe és sürgesse az illetékes hatóságokat a jelenlegi jogi eljárások felfüggesztésére, valamint annak biztosítására, hogy az ügyben folytatott további megbeszéléseket a megfelelő fórumokra utalják. Úgy véljük, hogy csak ilyen módon lehet megfelelően védeni az örmény pátriárkátus jogait, valamint a Szentföldön élő összes többi keresztény közösség jogait. Kérik nyilatkozatukban a jeruzsálemi pátriárkák és egyházfők. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélget Szent Mátéról és a rózsafüzér jelentőségéről.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, ámen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! Mai adásunkban elsőként Szent Máté apostol és evangélista életével ismerkedhetünk meg, akit szeptember 21-én ünnepeltünk. Ő az egyik evangélista, vagyis Jézus életének és tanításának egyik leírója, akinek könyvét ma is olvassuk a Bibliában. A második részben pedig a rózsafűzér királynőjének ünnepéről beszélgetünk, hiszen közeledik október 7-e. Ez egy nagyon fontos ünnep, amely Máriához és a rózsafűzér imádsághoz kötődik. Akkor kedves gyerekek, hogy hívják a 4 evangélistát? Manka?
Az első az Máté.
Igen, köszönöm. Második? Fruzsi?
Márk.
Igen. Harmadik, Nóri.
Lukács.
Nagyon jó. És a negyedik?
János.
Köszönöm, Luca. Tehát a 4 evangélista közül most Mátéval fogunk foglalkozni. Máté eredeti neve Lévi volt, és Jézus korában vámszedőként dolgozott. A vámszedők abban az időben a római hatalom számára szedték be az adót. Sokszor igazságtalanul és kapzsiságból. Ezért a zsidók nem szerették őket. Sőt, bűnösöknek is tartották. Máté tehát nem számított a tisztelt emberek közé. Egy napon azonban Jézus odament hozzá, és így szólt: Kövess engem! Máté pedig azonnal felállt a vámszedőasztaltól, ott hagyta a régi életét, és Jézus tanítványa lett. Ez mutatja, hogy Jézus mindenkit meghív, még azt is, akit mások lenéznek. Mátét eredetileg Lévinek hívták, és vámszedőként dolgozott. Máté házában nagy lakomát rendezett Jézus tiszteletére, amelyre sok vámszedőt és bűnöst is meghívott. A farizeusok ezt rossz szemmel nézték, de Jézus így felelt. Mit mondott Jézus, Manka?
Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket.
Így van. Tehát nagyon szépen elolvasta Manka, hogy Jézus szólt is a farizeusokra, hogy nem azért jött ő, hogy akik igazak, azokat meghívja, hanem a bűnös emberekért is jött, mert azokat is nagyon szereti. A farizeusok csak a fejüket csóválták, de Máté pontosan tudta, hogy miért mondta ezt Jézus, és hogy neki mit kell tennie. Mit tett másnap Máté?
Mindjárt másnap reggel elindult, és felkeresett minden egyes embert, akit valaha becsapott. Visszafizette a pénzt, amivel megkárosította őket.
Így van, nagyon jó. És ez egy fontos tanítás volt. Miért szerinted, Nóri?
Isten irgalma mindenkihez elér, aki szívből megtér.
Tehát a bűnös embereket megszólította, de a farizeusok nem jó szemmel nézték. És nem csak ezt a Mátét szólította meg, hanem nagyon sok embert. Biztos ismeritek már Zakeus történetét, másodikba tanultuk, hogy Zakeus is egy vámszedő volt, kisember volt, felmászott a fügefára, emlékeztek rá? Azt a történetet ki tudná elmondani, Manka?
Amikor felmászott egy fügefára, ő is adószedő volt, és arra járt Jézus. És felmászott a fügefára, és azért mászott fel a fügefára, hogy jól lássa Jézust, és hallja, hogy mit mond.
Igen. És mi történt? Jézus arra ment, és megpillantotta őt, és mit mondott neki?
Azt mondta neki Jézus, hogy az ő házába szeretne megszállni.
Igen, bűnös emberként mégis Jézus hozzászólt. Tehát visszatérve Máté evangélistához, ő is egy megtérésből lett apostol. Ott hagyta az egész vámszedői foglalkozását. Szerintetek ez könnyű volt ott hagyni? Ha valaki mondjuk valami foglalkozást nagyon szeret csinálni, olyan munkakörbe van is, Jézus oda megy, és szólna most hagyd abba, és gyere én velem.
Szerintem nem volt neki könnyű, mivel nagyon szerette, és amit nagyon szeretünk, akár foglalkozás, vagy akár bármi, az nehéz elengedni.
Így van. Köszönöm, Manka. Tehát a Máté lett a Máté evangéliumának írója, amely az Új Szövetség első könyve, mert tényleg apostol lett belőle, és mindig figyelte Jézust, és aztán mindent lejegyzett. És ahogy lejegyezte, utána így megmaradt nekünk a Bibliában az első evangélista, Máté, aki szépen leírta, hogy mi történt Jézussal. Az ő evangéliuma különösen a zsidó emberekhez szólt, bemutatta, hogy Jézus régen a megígért messiás, aki beteljesítette az ószövetségi proféciákat. Emlékeztek, most ószövetséget tanulunk az iskolába. Az első emberről tanultunk nem olyan régen. Hogy hívták őt?
Luca.
Ábrahám.
Igen. Ki volt ő?
Izsáknak a
apukája. Igen, és a feleségét hogy hívták?
A feleségét pedig úgy hívták, hogy Sára.
Igen, nagyon jó. Máté evangéliuma úgy kezdődik, megmutatja nekünk, hogy Jézus honnan származik. Tehát Máté család fájával kezdődik az evangélium. Mégpedig, ha olvasok belőle, akkor így kezdődik, hogy Jézus Krisztus nemzetség táblája, aki Dávidnak, Ábrahám fiának a fia, Ábrahám nemzette Izsákot, Izsák nemzette Jákobot, Jákob pedig nemzette Júdát, és ennek testvéreit. És így tovább, még nem el nem érkezünk Dávidhoz, és Dávid után pedig úgy szól a történet tovább, hogy Jézus Krisztus születése pedig így történt, hogy anyja Mária el volt jegyezve Józseffel, tehát József és Mária, ők pedig a Dávid nemzetségéből származnak. Úgyhogy majd így fogjuk tanulni szépen az Ószövetség történeteit. Az evangélium sok tanítást tartalmaz Jézustól, köztük a hegyi beszédet, a boldog mondásokat, a mi atyánkot és számos példabeszédet. Máté írásából ma is nagyon sokat tanulhatunk arról, hogy hogyan kell Isten útján járnunk. Beszéljünk akkor egy kicsit a missziós útjáról. Tudjátok, hogy mi az, hogy missziós út? Jézus halála után Máté mit csinált szerintetek? Manka, mit jelentett Máténak, hogy missziós útra ment?
Szerintem azt jelentette, hogy elmegy hirdetni a Jézusnak a jó tanítását, mivel ő találkozott vele az életében.
Így van, és elvitte minden országba, ahol csak járt. A hagyomány szerint Máté Jézus mennybe menetele után hosszú útra indult. hogy másoknak is hirdesse az evangéliumot. Eljutott több országba, ahol bátran tanított és keresztelt. Élete végén ő is vértanú halált szenvedett Krisztusért, bár pontos részleteit nem ismerjük. Ugye beszéltünk róla, hogy 4 evangélista van. Máténak mi a jelképe? Ki tudná elmondani? Nórika.
Az ember vagy angyal, mert evangéliuma szerint emberi származásával, családfájával kezdődik. Így emlékeztet minket arra, hogy Jézus valóban emberré lett éltünk.
Nagyon jó. Pontosan mondtad, ügyes vagy. Ő lett az ember vagy angyal. Hogyha a bazilikába is jártok, ott is meglátjátok a mennyezeten, hogy ott van felfestve a 4 evangélista, és Máténak a jelképe ember vagy angyal. Érdekességek még, hogy Szent Máté adószedők és pénzügyi dolgozóknak a védőszentje. És a műsorunk elején említettem is, hogy mikor van az ő emléknapja, a liturgikus emléknapja. Nóri.
Szeptember 21-én.
Így van, úgyhogy nem olyan régen volt, úgyhogy innen is köszöntjük a Mátékat. Sok szeretettel. És mit gondoltok, miért választotta Jézus éppen a vámszedőt, Mátét apostolnak? Manka?
Szerintem azért választotta őt, mert látta benne a jót. Hiába, hogy rosszakat cselekedett, de hogy látta Jézus benne azt, hogy ő jó ember tud lenni, ha szeretne, és látódott rajta, hogy jó ember szeretne innentől lenni.
Igen.
Mert lemondott az úgymond munkájáról, amit nagyon-nagyon szeretett.
Igen, és akkor Jézus apostola lett, és pontos ember volt, mert ez a vámszedés, meg a pénzzel való bánás, az azért okos, meg ügyes embereket kíván, és a pénzzel való bánás is nem volt egyszerű dolog. Szerintetek nehéz lehetett otthagyni a régi életét, és mindent Jézusért? Nóri.
Szerintem nehéz volt.
Igen. Így van. Nehéz volt, mert azt ő megszokta, és szeretett abba a munkakörbe dolgozni, de aztán mégiscsak jobbnak látta, hogy Jézushoz csatlakozik.
Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá a Szent Lélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelmek asszonya, az Úr van veled, áldottabb vagy minden asszonynál, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyú Szűz Mária, Istennek szent, lelkekért, most is halálunk óráján.
Én az Úrnak szolgáló lánya, legyen nekem akaratod szerint.
Üdvözlégy Mária, kegyelmek asszonya, az Úr van veled, áldottabb vagy minden asszonynál, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyú Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz életünk bűnös lelkekért, most és halál.
Ige testélet, és ma is köztünk él.
Üdvözlégy Mária, kegyelmek asszonya, az Úr van veled, állottam vagy minden asszonynál.
október hónapja a szűzanya hónapja. Ki tudja, hogy októberben mit szoktunk minden nap imádkozni? Manka?
A rózsafűzért.
Igen, pontosan. Most nézzük meg egy kicsit közelebbről, hogy mi is pontosan a rózsafűzér. Találkoztatok már rózsafűzérrel? Esetleg imádkoztatok is már vele? Fruzsi?
Igen, és nekem van is otthon egy külön rózsafűzérem.
Nagyon jó. Luca?
Nekem is van otthon rózsafűzérem, és nagyon szép.
Nagyon szép, és szoktad forgatni, és imádkozni?
Igen.
Manka?
Nekem több rózsafűzérem is van otthon. Van egy olyan, amin fából vannak a gyöngyök, mármint a jelképek, fából vannak rajta. Van egy olyan, ami inkább ilyen kristályosabb, üveges jelleg, meg van még egyen, az is ilyen fás, inkább mindegyiknek más a színe.
Jó. Kérlek benneteket, hogy majd hozzátok be a hittanórára is, jó? És akkor együtt fogunk tudni imádkozni. Most itt a rádióba is behoztam én is egy párat, meg lehet nézni, körbe is adom. És van ez a nagy rózsafűzér, amit úgy mondjuk a rendes rózsafűzér, és van ez a picike. Mind a kettőről fogunk most beszélni, jó?
Én megismerem a kisebbtől az a közepes rózsafűzért, amit ilyen karkötőnek is lehet akár hordani.
Így van, van. Van olyan, hogy karkötőnek, van olyan, hogy gyűrűs, és van olyan, hogy egy tizedes rózsafűzér. Jól mondtad, Manka. Fruzsi?
Mamám, mivel nagyon sokat szokott járni templomba, azért neki minden fajtából van rózsafűzér. Kicsiből is, közepesből is, és a legnagyobbból is.
Igen, nagyon jó. A rózsafűzér az egyik legismertebb és legkedveltebb imádság a katolikus egyházban. Olyan, mintha egy lelki láncot fonnánk, amely összeköt minket Jézussal és Szűz Máriával. Maga a szó is erre utal. Minden egyes imádság egy-egy rózsa, amit a szűzanya kezébe adunk, szeretetünk jeleként. Hogyan épül fel a rózsafűzér? Most fogjátok a kezetekbe a rózsafűzért, és akkor tanuljuk meg együtt, ha valaki esetleg még nem tudná, hogy hogyan imádkozzuk. A rózsafűzér gyöngysorból áll, amely segít minket az imádságban. Nem kell mindig számolgatni, látjátok, mert nem kell fejbe tartani, hanem maga a szál vezet minket végig. A legelső imádság, amit a kezdetén imádkozunk, az a keresztre a hiszek egyet imádkozzuk. Nórika, majd mi következik utána?
Majd következik egy mi atyánk, három üdvözlégy, hit, remény, szeretet erényeiért, és egy dicsőség.
Így van, köszönöm. Ha megfogod a rózsafüzért és nézed tovább, jön egy hosszabb rész. Ez hogyan folytatódik, Manka?
Ezután kezdődnek a tizedek. Minden tizedben egy mi atyánk, 10 üdvözlény és egy dicsőség van.
Így van. Nagyon ügyesen elmondta Manka, hogy hogy van a 10 üdvözlégy Mária, de a 10 üdvözlégy Mária után mindig egy titkot mondunk. A rózsafűzér titkai. A rózsafűzér nem csak imádból áll, hanem közben elmélkedünk Jézus és Mária életének eseményein. Ezeket nevezzük titkoknak. 4 csoportból áll. Hogyan hívjuk ezeket a titkokat, Manka?
Az első az örvendetes titkok. Jézus születéséhez kapcsolódó örömteli eseménye. Például az angyali üdvözlet.
Tehát elmondjuk az üdvözlégy Máriát, és utána megállunk, és azt mondjuk közben, hogy akit te szent szűz, a világra szültél, vagy akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. És onnan folytatjuk tovább, hogy asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja. Ezek ilyen kis titkok, amit az üdvözlégy Mária után mondunk. Fruzsi, mondd a másodikat, légy szíves.
A második a világosság titkai. Jézus nyilvános működéséről szólnak, például Jordánban való megkeresztelkedése, utolsó vacsora.
Így van, ezek a világosság titkai. Itt is ugyanúgy az üdvözlégy után mondunk egy-egy kis fohászt, egy-egy titkot. Például a kánai menyegzőn megmutatta isteni erejét. Aztán jön a harmadik, Nórika.
A harmadik a fájdalmas titkok. Jézus szenvedését idézzük fel, például Getsemáni kert, vagy a kereszthalál.
Így van, hogy akit érettünk, tövissel megkoronáztak, vagy akit érettünk, keresztre feszítettek. Ezek a fájdalmas titkok. És jön a negyedik féle, Fruzsi.
Negyedik,
Dicsőséges titkok Jézus feltámadásáról és Mária megdicsőüléséről elmélkedünk. Például Jézus feltámadása, Mária megbevétele.
Nagyon jó. A hét napjaihoz a hagyomány szerint mindig más titkok tartoznak. Például hétfőn az örvendetes, kedden a fájdalmas, szerdán a dicsőséges, csütörtökön a világosság, pénteken újra a fájdalmas, szombaton az örvendetes, és vasárnap pedig a dicsőséges titkokat imádkozzuk. Kis Szent Teréz azt vallja, hogy a rózsafűzér olyan, mint a földet a mennyel összekötő hatalmas lánc, az egyik vége a mi kezünkben van, a másik vége pedig a szűzanya kezében. Van egy égi édesanyánk a mennyben, és van egy földi édesanyánk itt a földön. És az égi édesanyánkhoz minden nap imádkozhatjuk ezt a rózsafűzért. A szűzanya mindig nagyon szerette, meg szereti most is, ha hozzá ezzel az imádsággal fordulunk. Második János Pál pápa maga is nagy híve volt a rózsafűzér imádkozásának. A rózsafűzér mondása nyugodt, szinte lassú és ritmust igényel, ami elősegíti az imádkozóban az elmélkedést az Úr élete misztériumáról. Olyan, mint egy virágkoszorú, Máriának szánt virágkoszorút imából kötjük. A rózsafűzér azért is különleges ima, mert ötvözi az egyéni és a közösségi imádságot. Tehát olyan is van, amikor magadba imádkozod, de olyan is van, amikor elmegyünk a templomba és együtt imádkozzuk. És akik rendszeresen hallgatják a rádiót, a rádióban is minden nap van rózsafűzés imádság. Egy-egy közösség bejön ide a rádióba, és akkor együtt mondjuk el. Van, mikor a tanárok jönnek. Pió atya pedig azt mondta, hogy a rózsafűzér valóságos fegyver az ördög ellen. Tehát, hogyha az ördög meg szeretne minket kísérteni, akkor csak mondjuk a rózsafűzért, és nem fog minket bántani és a rosszba vinni. És a rózsafűzér rendszert visz a napjainkban. Tehát úgy, ahogy mondtam, minden nap másfajtát imádkozunk. És ez nem fontos mindet egy nap elmondani, hanem elég egy tizedet is, mikor mennyi időnk van. Van, aki sétálva mondja, valaki utazás közben. Azért is mutattam nektek azt a pici rózsafűzért, hogy valakinek nincs ideje az egészet elmondani, mert mondjuk hosszú, de egy nap elmond egy tizedet, vagy valamikor, amikor éppen reggel, vagy épp este, lefekvés előtt elmondja az imát, és ezzel imádkozik. Úgyhogy szeressétek a rózsafűzét, szerintem jó imádság, a szűzanyához visz bennünket. És képzeljétek el, hogy én, mikor fiatalabb voltam, akkor voltam zarándokúton Lourdesban, ez Franciaországban van, és ott külön volt ugye sok nemzetiségű ember, francia, olasz, magyar, német, mindenfajta nemzetiségű, és volt ott is fáklyás körmenet, és a fáklyás körmenet alatt a rózsafűzért mondtuk. És én az zarándokúton 50 emberből, 50 magyar közül, én voltam az, akit kiválasztottak, hogy magyarul mondjam a rózsafűzért. Úgyhogy két vagy három alkalommal került rám a sor, egyszer ugye mondtam a mi atyánkot, és háromszor megmondtam az Üdvözlégy Máriát. És a szüleim lent a téren mentek végig, sok-sok emberrel együtt a körmenetben, fáklyás körmenet, tehát ilyen gyertyával imádkozták a rózsafűzért. A világ összes nyelvén szólt a rózsafűzér, volt mikor éppen magyarul a mikrofonban, én pedig ott fönt álltam a bazilika előtt, a lépcsőn, és én voltam, aki mondta. És most Manka is szeretett volna egy érdekességet elmondani a szűzanyáról, szeretném, ha most megosztanád velünk.
Pétervásárai templomban a Fekete Madonna hivatalos másolatát kivitték, és megáldották a pápával, és ez ki van állítva.
Igen, és Rómába kivitték.
Ugye? Rómába kivitték a pápához, és a pápa megáldotta.
Igen, és neked látom is, hogy van egy nagyon szép képed róla.
És mi csináltunk róla képet is, és nagyon szép, szerintem megéri megnézni.
Jó. Köszönjük szépen, de jó, és ez egy örök emlék. Most pedig még mondok egy érdekességet. A rózsafűzér imádsága nem csak egyéni, hanem közösségi imádság is. Lehet otthon családdal, az iskolában vagy a templomban imádkozni. Sokan úgy tartják, hogy amikor rózsafűzért imádkozunk, olyan, mintha a szűzanya kezét fognánk, aki Jézushoz vezet minket. Szeretnék egy történetet elmesélni arról, hogy október 7-e a rózsafűzér királynőjének az ünnepe. Elmondom, hogy miért. Ez egy fontos ünnep az egyházban. Az ünnep eredete egészen 1571-ig a lepantói csatához vezet vissza. Ebben a tengeri ütközetben a keresztények a török oszmán birodalom ellen harcoltak. És a pápa, 5. Szent Pius pápa arra kérte a híveket, hogy a rózsafűzért imádkozzák. az egész keresztény flotta sikeréért. Képzeljétek el, akkor nagyon sok ember együtt imádkozta a rózsafűzért, és a keresztények közül győzelmet arattak, és ezt Mária közbenjárásának és a rózsafűzér imádságának erejének tulajdonították. Ennek emlékére október 7-ét a rózsafűzér királynőjének ünnepévé nyilvánították. Ez nagyon érdekes, igaz? Hogyha tényleg hiszünk benne, és összefogunk, és együtt imádkozunk, akkor a szűzanya meghallgatja kérésünket, és Jézushoz vezet minket, és segít bennünket. Amúgy a rózsafűzér imádság eredete szerintetek melyik században nyúlik vissza? Manka.
A rózsafűzér imádság eredete egészen a 12. századig nyúlik vissza. Az egyház hagyománya szerint Szent Domonkos, a Domonkos rend alapítója volt az, aki szűzanyától kapta a rózsafűzér imádságot. Mária arra kérte őt, hogy terjessze ezt az imádságot az emberek között.
A rózsafűzér tehát egy olyan imádság, amelyben Mária vezet minket közelebb Jézushoz.
Jó, köszönöm szépen. Gyerekek, ha most elimádkoznátok egy tized rózsafűzért, akkor kiért ajánlanátok fel? Van-e olyan, akiért? Manka.
Én azért ajánlanám fel, hogy mindenki a családból egészséges legyen, és egészséges is maradjon, és mindig soha senkit ne érje rosszabb betegség.
Nagyon jó, köszönöm szépen, ez tényleg jó felajánlás, úgy legyen. Furuzsi?
Én pedig azért, hogy az egész világon senki ne veszekedjen, például családokba, gyerekek közt, összeveszik például két gyerek.
Igen, ne legyen viszály, egymás közt családban harag. Így van, köszönöm, nagyon jó ez is. Nóri.
Én is azért, hogy béke legyen a földön.
Igen, köszönöm szépen, nagyon jó. Most pedig jobban megismertük a rózsafűzér imádságát és Mária szerepét. Zárjuk a műsorunkat két jó ismert imával. Imádkozzuk el közösen az Üdvözlégy Máriát, kérve a rózsafűzér királynőjének közbenjárását.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldottat a néhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
Amen.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében.
Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsúrit, a hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Kazuo Ishiguro Nocturne című írásának első részét, majd Mit tegyek című műsorunkban a Református Egyház Betesda Gyermekkórháza által szervezett konferenciának egy részletét sugározzuk. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től egészségügyi műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban a halmozottan sérültek Heves megyei szülőszövetségének alapító tagjaival, Domán Zoltán elnökkel és Bíró Miklóssal beszélgetünk legutóbbi konferenciájuk tapasztalata. 3:05-kor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben a Szent Év kapcsán Tóth Gábor füzéri plébános emelkedik a Remény zarándokai mottó jelentőségéről. 4:00-tól zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Bérincsik Márton, Devnár Ádám, Domán Vivien, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Kolesztár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, a Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Egy alkalommal vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és írástudók zúgolódni kezdtek, és azt mondták, ez szóba áll a bűnösökkel. Olvasom a Lukács evangéliumban. A bűn egyéni és közösségi szemléletmódját nem szabad szétválasztani. A bűnt csak egyféleképpen lehet vizsgálni. Amint nincs társadalmon kívüli ember, éppen úgy nincs olyan bűn sem, amely csak az egyénnek árt. Így jutunk el az egységes világ gondolatához. Mindenki mindenkiért felelős. Az embernek rá kell ébrednie arra, hogy minden tettével elősegíti, vagy akadályozza embertársai haladását, boldogulását. Péter megtagadta Jézust. Mindig csak erről beszéltek. Igen, háromszor megtagadta. És aztán mi már százszor, ezerszer megtagadtuk bűneinkkel, tévegéseinkkel, a bűn tagadásával. Péterért egy kakas kukorékolt. Hány kakas kukorékol értünk? Csak hogy mi nem halljuk hangjukat, mert nem akarjuk hallani. Segíts, Uram! Nagyon megfogyatkoztak az igazak. Senki sem kockáztatja biztos helyzetét, és nem akar más játékának az elrontója lenni. Miért is mondjuk a rosszat rossznak? Ez csak fölösleges terhet jelent. Nem kell mindig kimondani, amit gondol az ember. Miért ne dicsérjük ezt, és tegyük azt? A képmutatás már idejét múlt fogalom. Csak így lehet érvényesülni. Kérnem kellene az Urat, hogy vágjon közéjük, és írtsa ki az alkalmazkodókat. De én talán más vagyok. Az önzetlen Jézusra gondolok, aki önmagát adta másokért. Vele képes vagyok munkálkodni képmutatás és szorongás nélkül, fellépni a jogtalanság ellen, tekintet nélkül önmagamra, a világ megváltoztatásáért. Segíts, Uram, hogy önmagamat is megváltoztassam.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss